Itt a Szent István Rádióban.
Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzá tartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a társvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel, a kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely öt előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerint a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátettem, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. július 30-án csütörtökön. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Vaszinger Jenőnek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szentéletű Emberek című műsorunkban Aranyszavú Szent Péterről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utollevőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Vargáné Nemoda Mónikával és Boncsér Évával, a Miskolci Szent Ferenc Tagkórház ergoterapeutáival a rehabilitációs ritmus és táncterápiáról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ennek hát fordítottját is alkalmazzák tulajdonképpen az élet számos területén, hogy villognak be a példák nekem, akár a demenciát is említhetném, a demens betegeknél a motorikus mozgás fenntartását, erősítését. De ugye mondhatnám a tánzterápiát a kisdedeknél, a kis babás anyukáknál, a nyugalom, a mentális egészség megőrzésénél. Szóval rengeteg lehetőség van benne.
Igen.
És hogyha ilyen szuggesztív foglalkoztatók, módszert elsajátítók, és azt továbbadók vannak, mint Éva, mert figyelem, hogy kézzel lábbal erősíti a mondani valóját, és ez biztos, hogy hat az emberekre. Ez egyrészt mutatja, hogy hiszek benne, és csodálattal adózom el tudomány erőt, vagy irán, másrészt pedig át tudom adni, úgyhogy annak foganatja is legyen. Na, mikortól kezdődött ez az átadás itt a Szent Ferenc Kórházban tulajdonképpen?
Mi 2025 októberében végeztük el ezt a tanfolyamot, amit ugyanígy a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikáján vettünk részt rajta, és gyakorlatilag utána már alkalmaztuk is. Minden héten van lehetőség egy ilyen ritmus és táncterápiás foglalkozásra.
Én nem hallottam, hogy a megyében lenne máshol ilyen van.
Nem tudunk róla. És ugye ez speciálisan stroke és agysérültek rehabilitációjának egy kiegészítő terápiája, ami szerintünk fantasztikus eredményeket látunk már most is ez alatt a rövid idő alatt.
Ezt nyilván az orvosokkal is meg kell beszélni, hogy kinél mi alkalmazható, meg meddig lehet elmenni, ugye?
Így van.
Tehát egy napi, vagy hát egyénre szóló kapcsolattartás van. A betegek, tehát hogy történik ez? Foglalkozásszerűen történik, ugye?
Igen.
Hogy?
Az osztályról is most már az ambuláns betegek is visszajárnak ambuláns betegként, akik bentfekvőként részt vettek ezen a terápián. Sokan már visszajárnak ezekre a foglalkozásokra. Orvossal konzultálva egyeztetünk, hogy ki az, akit
erre lehet.
Szeretnénk igen fogadni, hiszen a magát a terápiát is úgy kell összeállítanunk, hogy a betegeknek ültetési rendje van, milyen sérüléssel rendelkezik, milyen funkciót szeretnénk fejleszteni, ez annak a függvénye is, hogy ki hová, ki mellé fog kerülni, hogyan helyezzük el őket. Vannak segítőink, akik, hogyha a féloldali bénult mozgását szeretnék.
Igen, fizikailag kell segíteni.
Igen, egyébként nem kötelező az, hogy a féloldalát használja, a bénult féloldalával is dolgozzon. Viszont el szoktuk mondani, hogy ha mennyiben igényli, akkor segítünk neki, mert itt nem a hibátlan mozgás, mint a lényeg. Az a lényeg, hogy jól érezze magát, felszabaduljon, érezze, hogy tartozik egy közösséghez. Endorfin szabadul fel, jó érzés fogja eltölteni, nem érzi azt a kirekesztettséget, találkozik sorstársakkal, akik ugyanolyan sérüléssel érkeznek. Sokszor vagy affáziások elkezdenek énekelni olyan zenékre, amik emlékeket idéznek fel. Tehát, hogy fantasztikus élményeink vannak már ez alatt, a rövid kis idő alatt is.
Az örömzene, meg az örömtánc itt is hallja az egymásra.
Igen, és nagyon szeretik a betegeink, tehát, hogy már hétről hétre várják, hogy legyen és hogy kérdezik is, hogy nem lehetne, hogy többször is legyen egy héten, de hát ennek ugye azért olyan korlátai is vannak, hogy helyigényes, úgyhogy sajnos akkor
kell igen, az infrastruktúráról,
igen,
ugye?
Igen.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Vargáni Nemoda Mónikával és Boncsér Évával, a Miskolci Szent Ferenc Tagkórház ergoterapeutáival a rehabilitációs ritmus- és táncterápiáról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Chercher tout le temps ce sera nous.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, útinform hírekkel folytatjuk. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelést építenek ki. Jelenleg a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik, a 69-es és a 62-es kilométer között. A terelés kiépítése folytatódik a Vásáros-Namény felé vezető oldallal. Ezzel párhuzamosan Vásáros-Namény felé az Ecset pihenő is lezárásra került. A 3-as főúton Miskolc belterületén a 180-as kilométernél felújítják a burkolatot. Mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy-egy sáv járható. Szintén a 3-as főúton Miskolc belterületén a 182-es és a 183-as kilométer között az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik, irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. Kicsit távolabb a városközpont felé a 184-es és a 187-es kilométereknél is csőtörés nehezíti a közlekedést, mindkét helyszínen Szikszó felé a külső sávot zárták le. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Egerben a Vincellér iskola utca és a Mátyás király útja között a 12-es kilométer környezetében útépítés miatt mindkét irányban elkerítettek egy sávot a forgalom elől. Szintén a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 16-os és a 19-es kilométer között több helyen továbbra is közműépítés vagy aszfaltozás miatt kell váltakozó sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Az alsóbrendű utak tekintetében Szirmabesenyő belterületén útfelújítási munkák kezdődtek, ezért a 2-es kilométernél teljes útzár kerül bevezetésre. A kijelölt terelőutat sárga táblák jelzik. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében a Kisvárda összekötő úton, Kisvárda belterületén, a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Krucsai Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek. Ezért a Bajcsi-Zsilinszky utcát egy rövid szakaszon lezárták. Kerülni helyben lehet. Kedves hallgatóink, útinform híreket hallottak az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma is alapvetően felhőtlen, napos időre van kilátás, csak néhol jelenhetnek meg kósza felhők az égen. Esni sehol sem fog. A Kiskunságban helyenként a keleti, a Dunántúl északnyugati felén több felé a déli eszelet kísérhetik élénk lökések. Tovább fokozódik a hőség, a hajnali 11 és 21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli eszél mérsékelt lesz, északnyugaton megélénkülhet. Több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 34-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton az ország nagy részén döntően derült, csapadékmentes idő várható, de az északnyugati megyékben a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek, amelyekből nem kizárt néhol záporzivatar kialakulása. A főként déli szél többnyire mérsékelt marad, de az északnyugatira forduló szél az északnyugati határ közelében megélénkülhet. A minimum 15 és 23, a maximum 34 és 39 fok között várható. Vasárnap túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható, de az északi megyékben gomoly felhők képződhetnek, és ott néhol zápor, zivatar a határ mentén előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 17 és 24, délután 34 és 40 fok között alakul. Habár fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítő képesség csökkenés, vérnyomás változás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. Hamarosan indul az idei parlagfű pollen szezon. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan a hét második felében kezdődő hőhullámmal együtt fog indulni. A pollen koncentráció csütörtöktől egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. A pollen szezon átmeneti időszakában elsősorban a látszárú allergének pollenje dominál, ugyanakkor még egyes allergén fák virágpora is megtalálható a levegőben. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hársa, szelídgesztenye, a fenyőfélék és a ciprus és tiszafafélék pollenje, továbbá a látszárú allergének közül a pázsitfű, az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, a parlagfű és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóraszáma közepes, míg az epikokkum spóraszáma országosan az alacsony tartományban alakul. A parlagfű virágporára allergiás egyéneknél hamarosan jelentkezhetnek az allergiás tünetek, úgy mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. Az allergiás tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az érintettek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A napverse.
Dzsida Jenő, egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam. Arannyal, ezüsttel hívtam a népeket. Jöjjenek én hozzám. Hiába. Hiába. Az arany nem kellett. Az ezüst nem kellett. Nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába. Hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék. Hiába. Hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. Egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken. Az Úr áll mögöttem.
Dzsida Jenő Egyszerű vers a kegyelemről című versét Kijén Ilka előadásában hallották. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született. Édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai fiúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 1927 között a Címbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett. 1928-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban. Tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépműves Cég lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján, még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete egy chilei konferenciára. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Leó pápa új szentszéki állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyermekkórusa részvételével. A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. Kína. Duan Yongun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték.
Leó pápa. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Parolin bíboros aláírásával a pápa üzenetet küldött a chilei fővárosban megrendezett nemzetközi szemináriumra, amely az egyházi kommunikációval foglalkozott. A Santiago-i Pápai Katolikus Egyetemen a mesterséges intelligencia kihívásairól tanácskoztak július 27-én és 28-án. A kommunikáció őrizze meg az emberi személy méltóságát, a technológiai fejlődés adta új lehetőségek előtt is. A mesterséges intelligencia kihívásai. Ezzel a címmel tartották meg a 7. nemzetközi szemináriumot az egyházi kommunikációról, melynek a chilei Pápai Katolikus Egyetem adott otthont. A két nap alatt kommunikációs szakemberek, lelkipásztori munkatársak, egyetemi előadók és egyházi képviselők cseréltek eszmét Latin-Amerika és a Karibi térség területéről. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája fényében megvizsgálva, hogy milyen etikai, kulturális és vallási kihívások elé állít minket a mesterséges intelligencia. A szeminárium elején fölolvasták a pápa üzenetét, amelyet államtitkára Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A chilei püspöki konferencia elnökének René Osvaldo Rebolledo Salinas érseknek címzett üzenetében a pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy olyan kommunikációt mozdítsanak elő, mely a technológiai fejlődés nyújtotta új lehetőségekkel szemben képes megőrizni az emberi személy méltóságát, és minden eszközt az igazság és a jó szolgálatába állít. 14. Leó pápa azt kéri a Szentlélektől, hogy világosítsa meg gondolataikat, és segítsen bölcsen és felelősen szembenézni a mesterséges intelligencia kihívásaival, hogy az egyházi kommunikáció hozzájáruljon a személyek közötti találkozáshoz és az evangélium hirdetéséhez. A szemináriumot megnyitó beszédében Santiago érseke Fernando Natalio Csomáli Garib a közösségi média hatásáról elmélkedett, aláhúzva, hogy ezek a fórumok valóban emberi tereket hoznak létre, mivel érzelmeket, kapcsolatokat és konfliktusokat tükröznek. Mindaz, ami megtörténik velünk, az ott is megtörténik, mondta a főpásztor, majd négy alapvető kommunikációs szempontra hívta fel a figyelmet. Igazság, jóság, szépség és hasznosság. Az érsek szerint a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát, mely az emberi személy megóvásáról szól a mesterséges intelligencia korában, nem kizárólag technológiai távlatból kellene értelmezni. Ma sok vita folyik a mesterséges intelligenciáról, de ez az enciklika elsősorban az emberi méltóságról, az igazságról szól. A chilei főpásztor rámutatott, hogyha ezek az elvek határozzák meg a kommunikációt, akkor az megerősíti a közösségi életet egy rendkívül individualista társadalomban. Támogatni fogjuk a párbeszédet, a testvériséget, végső soron Jeruzsálemet fogjuk építeni, nem Bábelt, fogalmazott az érsek. Ezek a témák megjelentek az általa bemutatott, koncelebrált Szentmise homiliájában, melyben a Magnifica Humanitast krisztológiai enciklikának nevezte. Olyan kommunikációt sürgetett, amely odafigyel és megkülönböztet, és annak a kívánságának adott hangot, hogy a mesterséges intelligenciát állítsák az emberi méltóság szolgálatába. A szemináriumon felszólalt a chilei pápai katolikus egyetem rektora Juan Carlos de la Hiera, valamint Rebolledo Salinas érsek püspökkari elnök, aki megállapította, hogy a találkozó a szinodalitás és az egyház közös útjának konkrét kifejeződése. A Magnifica Humanitas közzététele új mélységet adott az egyház lelkipásztori aggodalmainak. Az emberi személy sérthetetlen méltósága kell, hogy legyen az alapelve, a kritériuma és a célja, mind a technológiai fejlődésnek, mind pedig a tudományos haladásnak, húzta alá a chilei főpásztor.
Leo pápa új, szentszéki, állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. 14. Leo Christoph Zakia El Cassis érseket nevezte ki a szentszék új állandó ENSZ megfigyelőjévé New Yorkba, ahol a szentszéket az ENSZ székházában fogja képviselni. A kinevezést szombaton jelentette be a szentszék sajtóirodája. A libanoni születésű El Cassis érsek, Rozel címzetes érseke, eddig apostoli nunciusként szolgált az Egyesült Arab Emírségekben és Jemenben, valamint apostoli delegátusként az Arab félszigeten. 1994-ben szentelték fel, és 2000-ben lépett a szentszék diplomáciai szolgálatába, Indonéziában, Szudánban, Törökországban és az államtitkárságon dolgozott. A szentszék állandó megfigyelői státuszt tart fenn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, amely lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a közgyűlés és más ENSZ szervek munkájában.
Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyerekkórusa részvételével. Július 29-én szerdán este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu ad otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoznak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekel az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók. A Vatican News internetes oldalán és YouTube csatornáján élőben közvetíti az eseményt. Az est Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójához kapcsolódik, aki a naphimnuszon keresztül megosztotta a világgal az egyetemes testvériség, a kiengesztelődés és a teremtő dicséretének szemléletét, emlékeztetnek a szervezők. A találkozóra Leó pápa visszatér Castel Gandolfóba, miután hétfőn este befejezte nyári pihenését és visszaköltözött a Vatikánba. Az imádságot Andrea Bocelli tenorénekes és az ABF Voices gyerekkórusa kíséri, melynek tagjai különböző országokból érkeztek: Izrael, Cisjordánia, Uganda, Haiti és Olaszország, azon belül Nápoly és Camerino. Különböző élettörténetek hordozói, melyekre gyakran rányomja a bélyegét a háború, a szegénység vagy a szenvedés, de az éneken keresztül tanúskodnak arról, hogy a művészet miként válhat a párbeszéd, a remény és a kiengesztelődés egyetemes nyelvezetévé. A kórus éneklés élményén keresztül ezek a tehetséges fiatalok újra fölfedezik a találkozás, a kölcsönös megértés és a közös célban való osztozás élményét. Ez az énekes imádság a pápával egy 10 napos találkozó csúcspontja, melynek során az énekesek és nevelőik most először gyűltek össze a zene közös szeretetétől vezérelve a globális falu szellemében. 800 évvel Szent Ferenc halála után az egyetemes testvériségről szóló üzenete ma is rendkívül aktuális egy olyan világban, amelyet háborúk, megosztottság és humanitárius válságok sújtanak. Arra emlékeztet, hogy a béke abból születik, hogy felismerjük testvéri mi voltunkat, hogy óvjuk a teremtett világot és gondját viseljük egymásnak. 14. Leó pápa az este során imádkozik a résztvevőkkel, hogy a béke ajándékáért könyörögjön a világnak, Szent Ferenc naphimnuszának egyetemes üzenetétől vezérelve. A találkozón részt vesznek a szentszéki digasztériumok, a vatikáni kormányzóság alkalmazottai és a római kúria tagjai. A pápa csapatát arra hívják, hogy a testvériség és a megosztás élményén keresztül újítsák meg együtt az egyház elkötelezettségét a béke, a kiengesztelődés és minden ember méltósága szolgálatára. Az ima találkozó végén a nemzetközi énekkar küldöttségei ajándékoznak a pápának egy-egy hazai kézműves terméket, ezzel mutatva meg identitásuk értékét, és tanúsítják mély hálájukat a Szentatyának a béke és a testvériség üzenetéért. Az estet fogadás zárja, ami újabb alkalom a párbeszéd, a találkozás és a testvériség megélésére. A kezdeményezés a Laudato Si falu programjába illeszkedik, ahol az átfogó ökológiára nevelés, a teremtett világ védelme, az emberi méltóság előmozdítása és a béke iránti elkötelezettség küldetése a hitben gyökerezik. Assisi Szent Ferencre emlékezve halálának 8. centenáriumán a békehimnusz több akar lenni egy ünneplésnél. Felhívás mindenki felé, hogy újra fedezzük föl, egymás testvérei vagyunk, ugyanannak a közös otthonnak az őrzői, és egy olyan béke főszereplői, mely a szívekben születik, a kapcsolatokban épül, és a szeretet, a párbeszéd és a remény apró hétköznapi gesztusain keresztül terjed a világban, vallják a szervezők.
A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. A Vallási Művek Intézete, a JOR, ismertem nevén a Vatikáni Bank, közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését, amelyben megerősíti elkötelezettségét a gazdasági felelősségvállalás, az emberekről való gondoskodás és a környezetvédelem integrálása iránt egy olyan pénzügyi modellen keresztül, amelyet az egyház társadalmi tanítása ihletett, és amely a fenntartható hosszú távú értékteremtésre összpontosít. Az intézet július 28-án kedden kiadott sajtóközleménye szerint a jelentés felvázolja a JOR hozzájárulását a fenntartható pénzügyek és az embert szolgáló, az emberi méltóságot tiszteletben tartó és a közjót előmozdító gazdaság előmozdításához. Kiemeli továbbá azokat az eredményeket, amelyeket az év során elért a környezeti, társadalmi és vállalatigazgatási tényezőknek az intézet tevékenységébe való integrálása terén. A Vatikán városállamban professzionális pénzügyi tevékenységek végzésére felhatalmazott egyetlen intézményként a JOR több mint 12 000 A katolikus egyházhoz tartozó vagy annak szolgálatában álló ügyfelet szolgál ki több mint 110 országban. Az idők során kidolgozott működési modell révén az intézet aktív befektetési megközelítést alkalmazva fektet be a pénzügyi piacokra, amely a befektetések gondos kiválasztását ötvözi az ügyfelek befektetési céljaival és kockázati profiljaival. Az előző évekhez hasonlóan a mostani jelentést is az Európai Vállalati Fenntarthatósági Beszámolási Irányelv alapelvei által ihletett, kettős lényegességi elemzéssel készítették, hivatkozva a globális jelentéstételi kezdeményezés szabványaira, amely a fenntarthatósági jelentéstétel egyik vezető nemzetközi keretrendszere. Ez a megközelítés tükröződik az intézet befektetési politikájában is, amelynek célja az ügyfelek által rájuk bízott eszközök védelme és gyarapítása, miközben biztosítja, hogy a befektetések összhangban legyenek a katolikus hit alapelveivel. Az emberi életre, a környezetre, a társadalomra vagy a jó kormányzásra károsnak tekintett tevékenységeket folytató vállalatokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök kizárásra kerülnek. 2025-ben minden vagyonkezelési termék továbbra is teljes mértékben megfelelt a katolikus etikai elveknek, miközben pozitív bruttó hozamot ért el. Az év során a JOR 67,6 millió euró gazdasági értéket generált, szemben a 2024-es 50 millió euróval, 51 millió eurós nettó nyereséggel. A létrehozott értéket a Szent Atya az alkalmazottak és a beszállítók között osztották fel, míg a fennmaradó részesedést az intézet tőkéjének megerősítésére, hosszú távú stabilitásának és fenntarthatóságának támogatására tartották meg. A rábízott eszközök kezelése szintén körülbelül 142,5 millió euró értéket generált, hozzájárulva a JOR Egyetemes Egyház szolgálatában álló küldetéséhez. A jelentés kiemeli az intézet elkötelezettségét a foglalkoztatottjaiba való befektetés iránt is. 2025 folyamán az alkalmazottak több mint 2700 órányi technikai és szakmai képzésben részesültek, beleértve a megfelelésre, kockázatkezelésre és auditra, valamint vallási képzésre szánt több mint 300 órát. Az intézet folytatta strukturált pénzügyi oktatási programját is, mintegy 300 ügyfél számára, elősegítve a katolikus etikai elveken és társadalmi felelősségvállaláson alapuló pénzügyi kultúrát. Környezetvédelmi szempontból a JOR folytatta erőfeszítéseit környezeti hatásainak csökkentésére, energiahatékonysági intézkedésekkel, megújuló energiaforrások felhasználásával és a nyersanyag fogyasztás csökkentését célzó kezdeményezésekkel. Az év során az intézet felgyorsította digitalizációs és dematerializációs folyamatát a JOR portál online banki szolgáltatás folyamatos fejlesztésével és az archivált dokumentumok teljes digitalizálásával. Ezek a kezdeményezések hozzájárultak a papírvásárlás 37%-os csökkentéséhez, miközben az intézet által termelt összes hulladékot újrahasznosítási folyamatokba irányították. A 2025-ös fenntarthatósági jelentés közzétételével a JOR kiemeli folyamatos erőfeszítéseit, hogy a gondos pénzügyi gazdálkodást az emberek és a környezet iránti gondoskodással ötvözze, összhangban az egyház társadalmi tanításával és a közjó szolgálatára irányuló küldetésével. Kína. Duan Yongkun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték. 14. Leo pápa június 15-én kinevezte Francis Xavier Duan Yongkunt Bameng koadjutor püspökévé a belső mongóliai autonóm területen, a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében. Francis Xavier Duan Yongkunt július 29-én szentelték püspökké Bamengben, Kína belső mongóliai autonóm területén. A pápai kinevezés a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében benyújtott jelölésének jóváhagyását követte. Francis Xavier Duan Yongkun 1980. december 6-án született a belső mongóliai Hanjin Houqiban. 2000 és 2007 között a hebei teológiai szemináriumban tanult, 2008 és 2013 között a pekingi egyetemen és a pekingi idegen tanulmányok egyetemén tanult. 2011. január 1-én szentelték pappá a Bamengi egyházmegyében. 2013 és 2016 között a tajvani Fu Yen katolikus egyetemen folytatta tanulmányait. Miután visszatért egyházmegyéjébe, 2016 és 2020 között a helyi képzőközpont igazgatójaként szolgált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus hosszú példabeszéd sorozatának végéhez érkezünk a mai evangéliumban. Az utolsó sorok egyfajta összefoglalásként értelmezhetők. Értitek-e mindezt? Kérdezi tanítványaitól, s ők igennel válaszolnak. Jézus erre azt mondja, minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ez a mondat kulcsot ad annak megértéséhez, hogy miért is tanított Jézus példabeszédekben. A példázatok arra szolgálnak, hogy az isteni igazság belépjen az emberi tapasztalatba, hogy a mennyek országa a szív számára is megragadható legyen. A példabeszéd nem egyszerű illusztráció, hanem olyan forma, amely lehetővé teszi, hogy az ember ne csak halljon, hanem részesévé váljon az üzenetnek. Az ószövetségi írástudók, a mózesi törvény, a proféták, a hagyomány mesterei voltak. Jézus azonban új típusú tanítókat formál, olyanokat, akik a hagyományból élnek, de képesek újat is felmutatni. A tanítvány tehát nem pusztán ismerője az igazságnak, hanem a mennyek országának tagja. Jézus a régit nem veti el, hanem új fényben tárja fel. A keresztény tanúságtétel nem a múlt eltörlését, hanem annak beteljesítését és továbbadását jelenti. A keresztény élet kincstára mindig tartalmaz régi igazságokat, például a 10 parancsolatot, ugyanakkor új felismeréseket is. Tartsuk meg a múltból a lelki kincseket, és legyünk nyitottak az újakra.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 219-es, a Szent vagy Uram 119-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 139-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben, a Szent vagy Uram 219-es, a Szent vagy Uram 119-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 139-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!